azt tudom mondani, hogy felettébb nagy az örömöm, és boldog vagyok. Tudjátok, az öröm az árad az Istennel való kapcsolatból, és a testvérek közötti kapcsolatból is, és mind a kettőre szükségünk van. Amen. Szükségünk van arra, hogy megéljük a szeretetet, és hiszem, hogy van Istennek külön kenete a testvéri kapcsolatokra, és ezt meg kell élni. Amen. Szükségünk van. Az embereknek szüksége van kapcsolatokra, intimitásra, ugye? Ugye, hogy egy nőnek szüksége van férje, egy férnek szüksége van feleségre, és hogyha ez nincs meg az életében, akkor valami hiányozni fog az életébe. Magányosság lesz. És hiába jár az Úrral, de azért ott van az életében egyfajta frusztráltság, magányosság, ugye? És az látszik egy emberen, hogyha nincs beteljesedve a kapcsolatokba. Az is meglátszik egy emberen, hogyha nincs a Szentlélekkel kapcsolata. Hova akarok kiukadni? Oda, hogy meglátszódik az életünkön az intimitásnak a hiánya az Istenségben is. És azt gondolom, hogy a Szent Szellemet azért küldte el Isten, pont az intim területeinkre, az intim kapcsolatot akarja a Szent Szellem kimunkálni bennünk. És egy embernek az életében látszik az, hogy a Szentlélekkel van-e intim kapcsolatban. Az látszik a kapcsolatrendszeréből, látszik az imádságából, föl lehet fedezni az emberekkel való kapcsolatából, hogy őt vajon betölti-e az Istennek a szelleme rendszeresen. Isten azért is küldte a Szent Szellemet, hogy intim kapcsolatban legyünk vele. Ezért van itt, mert ő a vigasztaló. És vigasztalás nincs intimitás nélkül. És hogyha úgy érzed, hogy hiányzik az életedben valami, ugyan sokan keresnek örömöt, boldogságot, akkor ugye a boldogságot, az örömöt nem egy tárgy fogja adni, úgy, hogy a világban sem, hanem egy személy. És az Istennel való kapcsolatunkban is az örömöt, a beteljesedést egy személy fogja hozni, és az a Szent Szellem, aki itt van. Az Atya fönn van, Jézus fönn van, mint múlt héten is mondtam, a Szent Szellem pedig itt van, hogy kiáradjon az életünknek az összes területére. Amen. És van egy jó hír, hogy a Szent Szellem nem csak oktatni szeretne bennünket, hogyha mondtad az előbb, hanem a Szent Szellem vezetni is szeretne bennünket. Sok embert lehet tanítani. Nagyon jó tanuló, jó tanítvány, ott ül és hallgatja Istennek az igéjét, de nem képes kimozdulni hitben, hogy el tudja venni a Szent Szellemnek a vezetését. És most azt szeretném nektek mondani, ez mind mai friss üzeneteim, megint félretettem dolgokat, hogy az Úr Szelleme azt mondja, hogy vezetni szeretnélek benneteket, és nem tanítani már. Ez az Isten Szelleme mutassa meg a szívetekbe, hogy mire gondolok. Vezetni szeretnélek benneteket. Ugye a fő üzenetünk hétről hétre, hogy legyőztük az ördögöt a bárány vérével, és a bizonysátételünknek a beszédével, és múlt héten az igazságnak egy olyan részéről beszéltem, ami számomra úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hiteles emberekké váljunk. Az aléteát folytattam, az igazságról beszéltem, és a hazugságnak az erejéről, hogy mennyire el tudja érni a hívőknek az életét is, és a hazugság. És az a baj, hogyha ez itt van az életünkben, és nem tisztulunk meg ezekből a dolgokból, akkor nem leszünk hitelesek. És az igazság ereje nem tud munkálkodni az életünkbe. Emlékeztek? Ezt még egyszer felolvasom nektek, azért, hogy legyen vége, így konkrétan le tudjam zárni ezt a múlt heti üzenetet, hogy mi a hazugság az én elgondolásom szerint. Nem azok a nyílt, hatalmas hazugságok, mert azért annyira már megtisztultunk, hanem hazugság az, ha másoknak olyan megtévesztő kijelentést vagy adatot beszélünk, ami azt okozza, hogy az azt elfogadó személy nem képes eredményesen gondolkodni arról a helyzetről, vagy arról az emberről, és nem tudja megítélni a valódi okot az állapotának. Tehát olyan információt mondunk, amiből az ember nem látja a teljes képet, és ebből bizony hazugság lehet az embernek az életébe. Na, akkor csak ennyit szerettem volna a múlt hetihez hozzáfűzni, mert ha mindig visszatérek, akkor nem tudok előre menni. Úgyhogy ez a nagy probléma, pedig nagyon jó ismételni. Dicsőség az Úrnak, halleluja. A Szent Szellem jelenlétéről beszéltem, az Abcsel 1-ről azzal kezdtem az üzenetemet, hogy Jézus azt mondja, hogy tanuk lesztek. És vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok. Biztos emlékeztek, ugye a prédikációnak az első felében a Szentlélekkel való közösségről beszéltem. És beszéltem arról, hogy az életükbe pünkösd után központi helyet játszott a Szent Szellemmel való kapcsolat. Egy reform jött az életükbe a Szentlélekkel való kapcsolat után, beépítették az életükbe, még a szótárukba is azt a szót, hogy Szent Szellem. onnantól kezdve nagyon gyakran olvashatod az abcselbe, és a levelekbe is, hogy azt mondták, hogy a szellem ezt mondta. A Szent Szellem így vezetett. A Szent Szellem azt mondta. És persze mögöttük volt közökség is, tehát ők nem csak mondták, hanem valóban vezette őket a Szent Szellem. Elhitték azt a számomra az egyik legerősebb teológiát az Új Szövetségben, hogy Jézus Krisztus fönn van, és itt a Szent Szellem. Azt gondolom, hogy teljesen elhitték, hogy a Szent Lélek Úr. Ugyanolyan Úr, ugyanolyan jogokkal, mint a názareti Jézus Krisztus. És beszéltem arról, hogy ők nem csak igét jöttek össze tanulmányozni, hanem beteltek Szent Szellemmel és örömmel. Megmozdult a hely, hogyha összejöttek tanítványok. Ezt olvasod az abcselbe? És a női alkalma mondtam a lányoknak, hogy hiszem, hogy az a jó Isten tisztelet és az a jó ima alkalom, amikor mi is valósággal várjuk az Úr Jézusnak az eljövetelét. Várjuk a Szent Szellemnek a kitöltetését. De tulajdonképpen mi nem gyülibe jövünk, nem gyülibe járunk, hanem azért jövünk ide, mert a Szent Szellem ki akar áradni, és a Krisztus föl akarja magasztalni. Teljesen más koncepció, hogy én gyülekezetbe jövök, hanem mint az Emmausi tanítványok, mikor ott volt köztük a názareti Jézus Krisztus, azt olvasott, hogy gerjedezett a szívük. Gerjedezett a szívük, mert megjelent ott Isten. Megérezték Krisztusnak a közelségét. És az, hiszem, az a jó ima alkalom, az a jó Isten tisztelet, amikor azzal a várakozással jövünk ide, hogy Isten meg akar jelenni. És én mondtam a lányoknak, hogy teljes szívből el tudom hinni, hogy az akkori tanítványok, miután már látták Jézust feltámadás után, 40 napon keresztül tanította őket, megjelent 500 embernek, hogy úgy jöttek össze, hogy na, lehet, hogy ma vajon eljön az Úr. Lehet, Péter, hogy megint megjelenik az Úr. Várjuk őt, tiszteljük őt, legyünk készen az eljövetelére. Ez egy olyan Isten tudatóság, hogy bármikor tudod, hogy ő meg akar jelenni. És kész vagy arra, hogy megjelenjen. Úgy jövök Isten tiszteletre, úgy jövök ima alkalmakra, hogy ő valóban Úr akar lenni, és meg akar jelenni az életembe. Amen. És azt gondolom, hogy ezt követnünk kell. Hogy várakozzunk rá, hogy be tudjon bennünket is tölteni Istennek a szelleme. Úgyhogy gondolkodtam azon, hogy ugye picit beszéltem arról, hogy a teológiákról, és ugye nem tudom, remélem értettétek, én nem a teológia ellen beszéltem, hanem a Szent Szellem nélküli teológiáról beszéltem. És aztán Ravenhill volt az, aki azt mondta, hogy a kenet nélküli intellektualizmusunk az oda fog vezetni, hogy meddő emberekké válunk. És tudjátok, lehet egy ember tökéletes, exegetikailag, tökéletesen jól prédikálhat. Homiletikai szempontból annyira tudja, mit kell mondani. És mégse szellemi ember. Lehet valakinek jó emlékező tehetsége. Lehet fantasztikus jó könyvei, amiből összeszedi a prédikációkat. És mégse szellemi ember. És emellett például tudjuk, ugye, hogy a szellemi ember nem csak ettől szellemi, hogy van kenet rajta, hanem szentségben is él, és a testet megfeszíti, ugye, mert legyőztük az örökölt bárány vérével, a bizonyságtétel beszédével és a lelkünket, nem agapéztük. Tehát teljesen más a szellemi embernek a képe az én számomra, és hozzá jön valóban a léleknek a megfeszítése. És azt tudom mondani így előjáróban, ahogy ugye, hogy évek óta én is keresem az Urat, hogy semmi nem pótolhatja a kenetet. Semmi nem pótolhatja az életünkbe a kenetet. Semmiféle tanulás nem helyettesítheti Istennek a kenetét az életünkbe. Szükségünk van a kenetre. Amen. És ahhoz, hogy Isten tudjon minket használni, meg kell alázkodnunk, és el kell ismerni, Uram, szükségem van a te kenetedre. Szükségem van a te jelenlétedre. És erre van szükségem. A Róma 8-ban ugye a Szent Szellem vezetését kicsit említetted, én a Róma 8-hoz azt hozzátenném, hogy ahogy így gondolkodtam, miközben beszéltél, hogy mi is a Szent Szellemnek a vezetése, egyre jobban azt látom, hogy azok az emberek, akiket a Szent Szellem vezet, azok megerősödnek a fiúságban a Róma 8 alapján. Egy olyan határozott identitásuk lesz a fiúságról, az identitásukból, hogy semmi nem tudja őket kirángatni. Tehát ha valaki a Szentlélek vezetése alatt van, a Szentlélekkel erős közösségben van, azt fogod észrevenni, hogy határozott lesz az identitásában, a fiúságban, betelik a fiúságnak az erejével, tudja a fiúságnak a jogait, elkezdi vezetni a Szent Szellem a fiúságnak az irányába, és elkezdi fölmagasztalni az Urat. Ismerhetjük még a Szent Szellem teológiáját is, és mégse ismerjük a kenetet. Értitek? Többenet. Ismerhetem az összes teológiát a Szentlélekről. A-tól Z-ig, mindent tudok. Abcsel 2:4. És még sincs rajtam keret. Isten meg akarja áldani a bizonyságtételünket, meg akarja áldani a szolgálatunkat. De ehhez szükségünk van erre a drága személyre, erre az intim személyre, aki azért van itt, hogy közel hozzon bennünket az atyához és a fiúhoz. Amen? Teljesen beépítették ezek a tanítványok az életükbe a Szent Szellemnek a személyét, a kijelentéseit. Ma reggel arra keltem föl, hogy megelevenedett az ige az abcsel végén, hogy ott van Pál, és ugye ott van római fogságban. És gondolkodok mostanában ezeken az utolsó korszakaim Pálnak egyébként, de az most mellékes, tehát nem, ez csak az én gondolataim. És azt olvastam ma reggel, hogy az Ézsaiásból elkezd idézni. Az Ézsaiás 6-ból, az abcsel 28-ban, oda mehetünk ehhez. Ugye azt mondja, hogy egy nagy bizonyságtételt mondott ott a főemberek előtt, és ugye azt mondja, hogy kitűzvén tehát nékik egy napot, eljöttek hozzá a szállásra többen, kiknek nagy bizonyságtétellel szólt vala az Isten országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a János felől való dolgokat, ugye Mózes törvényétől, mint a prófétákból. Reggeltől fogva mindestéig. Némelyek hittek, ugye? És némelyek pedig nem. Ez így fog maradni továbbra is. És figyelj, mivel pedig nem egyeznek meg egymással, eloszlának, miután Pál egy szót mondá. Figyelj, jól szólott a Szent Szellem Ézsaiás próféta által a mi atyáinknak mondván. Eredjél a néphez, és mondd, halván halljatok, és ne értsetek. És nézvén nézzetek, és ne lássatok, mert megkövéredett a népnek a szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyták, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, meg ne gyógyítsam őket. Nem kell odalapozni, de én odalapoztam, és odalapozol az Ézsaiáshoz. Azt olvasod, hogy és mondá az Úr. És rögtön az ő megújult gondolkodásában már azt mondta, hogy az Úr az a Szent Szellem. Az Ézsaiásban nem azt olvasod, hogy a Szent Szellem mondta, hanem azt olvassa, hogy az Úr. És ő már rögtön tudta, hogy aki most beszél, aki most szól, az a Szent Szellem. És már ő úgy fordítja, hogy a Szent Szellem mondta ezt Ézsaiás prófétán keresztül, hogy ezért nem hisznek, mert kövér a népnek a szíve, nem hallanak, be van hunyva a szemük. Mert ellenállnak az Isten igazságának. És ezen gondolkodtam, hogy szükségünk van arra, hogy beépítsük az életünkbe a Szent Szellemnek a közösségét. A Szent Szellemmel való kapcsolatot egyre jobban megerősítsük ahhoz, hogy valóban tanúbizonyságok lehessünk. Ma folytatni szeretném a tanúbizonyságról szóló üzenetet, ugye, hogy én azt gondolom, hogy az ördög az, aki, Zsuzsának mondtam azt hiszem, hogy arra jöttem rá, hogy a célja az ördögnek, hogy kivegye a szívünkből a tanúbizonyságot, a bizonyságtételét a Szent Szellemnek a szívünkbe. Hogy azt tegye, hogy amit kapsz, igét, vagy rémát, vagy vezetést, kivegye az embernek a szívéből. Az a célja, hogy ne legyen benned egy benső bizonyosság azokról a dolgokról, amiket már megkaptál. És nagyon sokan kapnak sok üzenetet, sok kijelentést. És utána mindig azt veszed észre, hogy utána azon van a harc, hogy megtartsd azt, amit már kaptál az Úrtól. Nem? Utána jön az ördög, és ki akarja venni a szívből. De ez a benső bizonyosság végig kíséri az életünket, és ezért van szükségünk az Istennek a szellemére. Azt hiszem a Róma levélben mondja egyébként Pál, hogy igazságot mondok a Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem igen, hiszem, hogy a szellemem, együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. És a belső bizonyosság ezt jelenti. Azt jelenti a belső bizonyosság, hogy a Szent Szellem eljön a hívőnek a szívéhez, megerősíti a belsejét, a szellemét, és onnantól kezdve tudod, hogy ő valamit akar az életedbe, valamit akar neked mutatni. Amen. Nézzük Keresztelő Jánost. Ugye ő volt az, aki előkészítette a názareti Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Ő egy Istentől küldött ember volt, próféta volt, tehát prófétai kenet volt a bizonyságtevéséhez. És ez majd azt hiszem meg fogjátok látni, tehát erre szeretném kihegyezni mai nap az üzenetemet, amit hiszem, hogy az Úr mutatott nekem, de majd megítélitek, hogy profitai szellemmel vagyunk mindannyian megáldva a bizonyságtevéshez. És ez a nagy titka az új szövetségnek, hogy minden keresztény képes arra, hogy tudjon működni ebbe a profitai szellemben, a profitai kenetben, hiszen a Jelenések könyvében ezt olvashatod több helyen is. János, jó, oda megyek. Azt mondja, a Jelenések egyben János, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, Jelenések 1-2, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak a beszédeit, és megtartják azokat, amelyeket megírattak abban, mert az idő közel van. Tehát látod, azt mondja, hogy bizonyságtételről beszél, és a bizonyságtételt úgy nevezi, hogy a prófétálásnak a beszédei. Azért, mert a Krisztusról tesz tanúbizonyságot. És ahhoz, hogy Krisztus meg tudjon jelenni, ehhez keresztelő Jánosnak kellett először tanúbizonyságot tennie az ő eljöveteléről. Keresztelő János azt mondja, hogy nem ő a világosság, ő nem azért jött, mert ő a világosság, hanem azért jött, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról. Más a szerepe. És mi is olyan emberek vagyunk, akik előkészítik Jézus Krisztusnak a megjelenését, dicsőségét itt az egyházba. Ő azt mondja magáról, hogy én a kiáltó szó vagyok. Nem magára teszi a hangsúlyt, hanem a fiúra. Én csak egy kiáltó szó vagyok. És azért vagyok itt, hogy bizonyságot tegyek a való igazságról. Olyan bizonyságot tett, ha végignézed az új szövetségbe Jézusról, hogy ő előttem volt. Én pedig utána vagyok, és mégse vagyok méltó, hogy a sarulja szíját bekössem. Azt mondja róla, úgy tesz bizonyságot a názareti Jézusról, hogy íme Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Azt mondja, hogy nekem alá kell szállanom, hogy ő növekedhessen. Teljesen megalázkodik a tanúbizonyságtevő azért, annak érdekében, hogy a Szentlélek tudjon működni az életébe. Alázatra jut azért, hogy fölmagasztalhassa a Krisztust. Mert előkészítjük a Krisztusnak a megjelenését. Ő ezt teljesen értette. Keresztelő János hirdette a mennyeknek a királyságát. A mennyek királyságának az üzenetét hirdette. Hirdette ahhoz, hogy az, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hirdette azt, hogy Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni a názareti Jézus Krisztus. Beharangozta Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ezek után tudott megjelenni a Krisztus, ezek után tudott működni, mikor valaki bizonyságot tesz róla. Hiszen Jézus elmondja a szellemi törvényt a János evangéliumában, hogy az nem hiteles, hogyha valaki magáról tesz bizonyságot. Ugye megvádolják Jézust, ugye azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Senki nem járhat a sötétségben, világosságban, hogyha a sötétben van. Ugye, hogy is van? Aki engem követ, nem járhat, igen. És utána rögtön azt mondják, ez nem igaz, mert te magadról teszel bizonyságot. Te magadat nem emelheted föl. És azt mondja Jézus, hogy persze, ez így van, ugye a János 5-ben mondja, de rólam bizonyságot tesz az Atya. Ez a különbség. És még egy személy bizonyságot tett, a keresztelő János. Ő az égő fénylő szövétnek volt, de ti nem tudtatok beleállni ebbe a világosságba, mert csak egy ideig akartatok a világosságba időzni. És ez sokszor sok kereszténynek a baja, csak egy kicsit szereti a világosságot. Nem akar már teljes világosságra, mert az teljesen felfedné az életébe azokat a dolgokat, amiket elrejt. Ti csak egy ideig akartatok keresztelő Jánossal kapcsolatban lenni, de amikor már túl nagy volt a világosság, akkor becsuktátok a szemeteket. De ő a világosságot hirdette. És a názareti Jézus Krisztus utána onnantól kezdve belépett a szolgálatba, megjelent az Atya, égi hang történt a vízkeresztségkor, jött az Atyának a szava, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, és onnantól kezdve elkezdődött Jézus Krisztusnak a szolgálata. Bizonyságot tett az égi hanggal az Atya, utána azt látott, hogy végig kíséri egész szolgálatát, a jelek, a csodák, végig bizonyságot tett az Atya a názareti Jézus Krisztusról. Jézus azt mondja magáról, hogy ő király. Őnek is bizonyságot kellett tennie. Ott van Kajafás előtt. Ott is elmondja, hogy király. Miután a hamis tanuk előállnak, utána előhívja őt Kajafás, és elmondja, ki vagy te, valóban Isten vagy? Valóban az Isten fia vagy? Igen, az vagyok. És meg fogjátok látni az embernek fiát eljönni újból a felhőn át. Ott van Pilátus előtt. Azt mondja Pilátusnak, hogy én nem e világból való vagyok. Te király vagy csak, ugyan? Én nem e világból való vagyok. És azért születtem, és azért jöttem erre a földre, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És azt mondja neki, Pilátus, mi az igazság? Mi az igazság? Pont az igazság az, hogy ő a Krisztus, ő a felkent, ő az urak ura, ő a királyoknak a királya. Ez az, amit nem hittek el. És a názáreti Jézus Krisztust a bizonyságtételének a beszéde miatt veszítették keresztre. Azért, mert elmondta az igazságot az életével kapcsolatban. Kicsoda? És ha megnézed, főleg a János evangéliumát, végignézed, látod, ott tele van a vagyokkal. Azt mondja, én vagyok a világ világossága. Én az atyával egy vagyok. Én vagyok az életnek a kenyere. Én vagyok a szőlőtő. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok az Isten fia. Én vagyok az Isten báránya. Végig bizonyságot tett. És mikor meghalt és föltámadott, utána a feladatunk az, mi keresztényeknek, hogy továbbadjuk ezt a bizonyságot, hogy kicsoda ő. És ezért jött a Szent Szellem. Nem azért, hogy jól érezzük magunkat, azért jött Istennek a szelleme, hogy mi bizonyságot tegyünk. Ezért kell erő. Ezért van szükségünk Istennek az erejére. Nem másért. Minden kereszténynek úgy hiszem, és nektek is, és nekem is megadatott az, hogy Krisztusnak a hatékony tanúbizonyságtevői legyünk. Hogyha figyelünk a bennünk lévő Szent Szellemre, és elhisszük valóban, hogy Isten velünk van. Úgy, ahogy a tanítványok is elhitték. És azt mondja Péter János, miután meggyógyítja a sántát, ugye, odaviszik őket a Sanhedrin elé, odaviszik a szaduceusok elé, és azt mondják, hogy nem tehetjük, hogy amiket láttunk, amiket hallottunk arról, ne tegyünk bizonyságot, mert most Istennek engedünk, vagy embereknek. Hanem a mi jámborságunk alatt miatt csináltuk ezt a gyógyítást, hanem Isten, az életnek a fejedelme, akit ti fölfeszítettetek, ő teszi ezeket a dolgokat. De itt van a lehetőség most is számotokra, hogy megtérjetek a bűneitekből, eljöjjenek a felüdülésnek az idejei az Úr színéről, bátorítalak benneteket, hogy ti a szövetségnek a fiai vagytok, és azért jött a názáreti Jézus Krisztus, hogy a bűneitekből kihozzon benneteket, és megáldjon benneteket. Ez volt Pálnak, vagy Péternek és Jánosnak a bizonyságtevése. Dicsőség az Úrnak. 1 Timóteus 6.12. Jézus bizonyságtétele. Halleluja. A Csiát olvasom, vagy a Vidát? Olvasom inkább a Vidát. Ezt mondja Timóteusnak. Vívd meg a hithűség szép tusáját, ragadd meg a korszakra szóló aioni életet, amelyre elhívást kaptál, és amiről szép hitvallást tettél sok tanúságtevő előtt. Megdicséri a bizonyságtevéséért. Látjátok? Azt nézték, hogy ki az a tanítvány, aki mindig bizonyságot tesz. Megdicsérte őt. Szép bizonyságot tettél. Buzdítalok az Isten előtt, aki éltetti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki tanúbizonyságot tett Poncius Pilátus előtt szép vallástételről. Halleluja! Szépnek nevezi a bizonyságtételt. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezeket az igazságokat kell magunkévá tennünk, és ezekről bizonyságot kell tennünk, bárhová megyünk, bárkivel találkozunk, természetesen a Szentléleknek az indítatására. Halleluja. És a János 8-ban, ide jöhettek a János 8-hoz, felelt Jézus 14-es. Ha magam teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, hogy hová megyek, honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. Jézus senki nem tudta kirángatni abból, hogy ő mennyei. Senki nem tudta kirángatni abból, hogy ő felülről született. Olyan identitása volt, tudta, hogy honnan származik. Ezzel ő azt mondja, hogy én mennyei vagyok. És azt tudjátok, hogyha mi ezt elmondjuk az embereknek, hogy mi újjászülettünk felülről, valóban örök életünk van, akkor az Atya bizonyságot akar tenni mellettünk, ugyanúgy, ahogy Jézus mellett. Hogyha én teljes hittel, annak tudatában, hogy nekem örök életem van, és felülről születtem újjá, az Úr mellém akar állni. Ahogy ezen gondolkodtam, még jobban a szívembe jött az, hogy még tudatosabban beszéljek Istenről embereknek. Ebből a tudatból, hogy ő mellém fog állni, és bizonyságot fog tenni az életembe. Ahogy olvasod az evangélium végén, hogy Isten megerősítette az igét jelek és csodák által. És az emberek egyébként nem tudják elviselni, hogyha elmondod, hogy te meg vagy igazulva. Egyszerűen olyan ideget vág ki az emberekből, ha te ezt kijelented, többször tapasztalom, hogy én meg vagyok igazulva. Hogy én meg vagyok szentelve Krisztusban. És ki vágja a biztosítékot, amikor te határozottan kimondod azt, hogy miben hiszel. És a mi bizonyságtételünk is akkor lesz hiteles, úgy gondolom, hogyha a Szent Szellem kimunkálja bennünk ezt az isteni tudatosságot, ezt, hogy isteni természet részesei vagyunk, hogy bármikor beszélek, bármikor találkozok emberekkel, tudom, hogy én felülről születtem. Én mennyei vagyok, ugyanúgy, ahogy a názareti Jézus Krisztus is beépül az életembe. Nézzük az 1 János 5-öt. Erről is beszéltem, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz itt a Földön. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a 3 egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön, a Szellem, a víz és a vér. És ez a 3 is egy. És a 6-os versben olvasod, a Szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság. A hit akkor jön létre az életünkbe, ha megvan a Szent Szellem tanúbizonysága. Nem tudunk hitet kreálni. Nem tud hit jönni az életünkbe, hogyha a Szentlélek nem tesz bizonyságot belül a szellemünkbe. Próbálkozhatunk papagájmódra, akár megvallásokkal, bármivel, de azért jött a Szent Szellem, hogy a hitet kimunkálja bennünk, ez pedig úgy írja el, hogy tanúbizonyságot tesz belül a hívőnek a szellemébe. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. És most figyelj, aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Amen. Belül, önmagában. A Krisztusban való hit bizonyságot ad belül. A Krisztusban való hit és az ő nevében való hit. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten a fiáról. És mi ez a bizonyságtétel? Mi ez, ami, az, úgy mondanám, mi az első bizonyságtétel, ami a kereszténynek magáival kell tennie? Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Ez az első bizonyságtételed. A legnagyobb szerintem, amit nagyon sokszor elfelejtünk, az örök életre való bizonyságtevés, amire Isten szelleme ki akar áradni. Hogy tudod, hogy örök életed van. És ahogy erősödünk, évek óta keresztények vagyunk, elfelejtjük ezt a fajta, hát ez még ez az alap dolog, igen, örök életed van, de nem. János nem erről beszél, teljesen fölmagasztalja ezt az egész üzenetet a levelében. Vida azt mondja, ezeket azért írtam nektek, a 13 versben, 13-as verset olvasom, hogy tudjátok meg, hogy világkorszakra szóló élet birtokosai vagytok, akik hisztek az Isten fiának a nevében. Világkorszakra szóló élet birtokosa minden keresztény. Ez az a bizonyságtétel, amivel kezdened kell. Aminek be kell épülnie az életedbe. Örök életed van. És ki tesz erről bizonyságot? A Szent Szellem. Ezzel győzi meg először a hívőket. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy föltámasztotta őt az Atya, akkor megtartasz. Üdvösséged van. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallomást az üdvösségre. És figyelj, aki a fiú, azé az élet. Aki a fiú, azé az élet. Teljes szívvel hiszem, hogy életének az utolsó pillanataiban nem törpült el János életében az örök élet. Ő nem úgy élte a keresztény életet, hogy lebagatelizálta az örök életet. Minél inkább idősebb lett, minél inkább az Úr útján járt, annál jobban értette meg, hogy már itt a Földön. Már itt a Földön is ez a zoé élet be tudja tölteni, és ez a zoé élet erősséget hoz az életében, reménységet, helyreállást, győzelmet. Aki a fiú, azé az élet. És a 11-es vers. És ez a tanúbizonyságtétel, hogy világkorszakra szóló ajoni életet adott az Isten nekünk. És ez az élet az ő fiában van. És ezért tudja olyan nagy örömmel mondani, azért kezdi így a levelét, hogy amit láttunk, amit hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velük. És az örömötök teljes lesz. Örömötök teljes lesz, hogy az élő Istennel közösségbe lehettek. Ez a közösség tudatosság. Állandóan velem van az Úr, a Szent Szellem személyében. Bárhová megyek, bárhol vagyok, itt él bennem. Közösségben vagyok. Ez az életemnek az öröme. Ez a boldogságom. Karácsonykor is ez a boldogság. Hogy közösségetek van velem együtt. Jézus Krisztussal. Ez a legnagyobb dolog. Ne engedjük az ördögnek, hogy az örök életnek ezt a fantasztikus kiváltságát, áldását kivegye a szívünkből. Ide kell mindig visszamenni. Ide kell visszamenned, hogyha elveszted a hitedet, ha reménységedet. Ide kell visszamenni, hogyha áldásra van szükséged. Ide kell visszamenni, ha meg akarsz tapasztalni valami szellemit. János volt szerintem a legszellemibb. Fantasztikus ez a személy. Élete végén, időszámítás szerint körülbelül 29-ben hívja előtt az Úr. 32-ben föltámad a názareti Jézus Krisztus. Ezt a levelet, a János levelet, vagy az evangéliumát is azt mondják tudósok, hogy, és valószínűleg így van, 90 körül írja meg. Hány év telt el? 60! 60 év eltelt a levél írása után. Itt már Péter és János nincsen, ők 62-ben Néró alatt meghalnak. Megírják az utolsó levelüket. És ő 90 körül ugyanazt a tanúbizonyságot teszi a názareti Jézus Krisztusról. Nézd meg a János evangéliuma végét. Most megsúgom, amit el akarok mondani. A központi üzenete a János evangéliumának és a jelenések könyvének és a János egynek a bizonyságtevés. Ez ragadta meg az ő szívét. A bizonyságtevés. Kezd el így olvasni a János evangéliumát, az egy Jánost, a jelenések könyvet, és meg fogod érteni azt, hogy mire vagy elhívva. Erre készít minket az Isten. Azt mondja az evangélium végén. Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Honnan tudták, akik olvasták? A Szent Szellemtől. Így van, hogy a Zsuzsa mondja. Hát ők nem voltak mákotanuk. Olyan hitelesen tudott beszélni a názareti Jézus Krisztusról, hogy a kenet kiáradt, amiket beszélt. Nem volt köztük ott az Úr már. Olyan erős bizonyságot tett a Szent Szellem rajta keresztül, hogy meggyőzte az embereket. Ez az ő üzenete. A János evangéliuma megíródik azért, hogy hitet ébresszen abban, hogy Jézus a Krisztus. A 20-ban mondja. Ezeket miért írtam meg a János evangéliumát? Azért írtam meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek a fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért írtam meg a János evangéliumát, hogy közvetítse Jézusnak a bizonyságtételét, Keresztelő János bizonyságtételét. És a János levelét pedig azért írta meg, hogy tanúbizonyságot, bizonyosságot szerezzen a hívő az örök életéről. Olvasd végig a János levelét. Teljesen megnyílt előttem az egy János. 13-szor használja azt a szót, hogy tudjuk, ismerjük. Tudjuk, ismerjük. Tudjuk, ismerjük. Ejde oda. Ginoszkó. A bizonyosságot hozza a hívőknek az életébe. János evangéliuma hitet ébreszt, az egy János pedig a bizonyosságot hozza, hogy a hívők megerősödjenek a bizonyságban, a Krisztussal való kapcsolatokról, az Úrral való kapcsolatokról, a Szentlélekkel való kapcsolatokból, hogy senki semmi ki ne tudja őket mozgatni. Semmiféle gnoszticizmus, semmiféle hamis tanítás. Nézzük csak, János 1. 2-3. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Halleluja! Hú, én belül lehet, hogy nem látszik, de olyan izgatott vagyok, ahogy imádkozom napok óta, hogy, hogy kérem minden nap, minden reggel a Szent Szellemet, hogy tegyél tanúbizonyságot a bensőmbe. Krisztus erejéről, hatalmáról, a létezéséről, az örök életemről, mert nem akarom, hogy az ördög bármit is kivegyen a szívemből. Mert én olyan tanúbizonyság akarok lenni, olyan bizonyságtevő, akinek a beszédére leszáll a Szentlélek kenete, és az ördög elmenekül. Olyan hiteles ember akarok lenni, aki azt tudja mondani, hogy én mennyei vagyok, én felülről vagyok születve, és tudom, és tudom, és tudom, tudom, hogy ki vagyok a Krisztusban. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Nem akarom az összeset megmutatni, de menjünk vissza az 1 János 5-höz, mert itt jön a lényeg, amit el akarok mondani. Egészen egyszerű az egész. Az örök élet áldása miatt azok, akik hiszik az örök életet, aki a fiú, azoknak mondja azt, hogy drága gyermekeim, fiacskáim, ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ez a bizodalmad, hogy örök életet adott az Úr neked. És akik ebben hisznek, azok nyílt bizalommal tudnak oda menni az élő Istenhez. Tudom, hogy aki odaadta nekem az örök életet, az meg fogja hallgatni a kéréseimet. Mert az örök élet nagyobb, mint az én földi kérésem. Mi az az Úrnak? Mi az az Úrnak, hogy megáldjon engem? Ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És nézzenek, és ha tudjuk, megint, hogy tudjuk, ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyet kértünk ő tőle. Dicsőség az Úrnak, halleluja! Ha én hiszek a Krisztusról szóló bizonyságnak, akkor az Atya bizonyságot fog tenni az életemben. Megváltozom a jellemem, az életem, a viselkedésem, és az Atya erre meg fog áldani. Az egyenességem miatt, a tisztaságom miatt, a szentségem miatt, a Szentlélekkel való kapcsolatom miatt. Az Úr azt mondja, hogy így van, te vagy az én szerelmes fiam, és bizonyságot teszek rólad, embereknek, ahová mész. Ebben kell hinni, drága testvéreim. Ez az a tudatúság, hogy Isten így fog bizonyságot tenni. De hogyha a hívő nem tesz bizonyságot az életével, a szavaival, nem tud az Úr mellé állni. Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az Atya előtt. És aki nem vall meg engem az emberek előtt, én se tudom megvallani azokat. Ki kell nyitnunk a szánkat. Ki kell nyitnunk a szívünket. Örök élet. Ez hihetetlen. Világkorszakra szóró örök élet van bennünk. És elpusztíthatatlanak vagyunk. Senki nem tud minket elpusztítani. A halál győzhet. De a szellemünkön nem. Egy elpusztíthatatlan szellemi lények vagyunk, aki bármikor képes megújulni a benne lévő örök élet által. És ezt, mindezt a Szent Szellem hozza el az ő bizonyságtevése a szívedbe. Meg kell erősödni az örök életünkben ahhoz, hogyha majd jönnek esetleg a nehezebb idők, ide vissza kell menned, hogy ezt tudjad mindig, és tudjad, és tudjad, és tudjad, hogy örök életed van. Mert nem fogsz tudni bizonyságot tenni akkor erről. És ha valaki a menny felé halad, akkor azt tudni fogja, és nem fogja mondani, hogy a pokolra jut. Amen. Tehát bátran ki tudod mondani. Nem kell félni, hogy jaj, el ne essek, mert kimondom, hogy nekem örök életem van. Nem. Bátran vald meg az örök életedet. Persze ahhoz járj is úgy, mert aki ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Az egész János evangélium, az egész 1 János levél bizonyságtevésről szól. És ahogy mi olvassuk ezeket az írásokat, a Szent Szellem a szívünkben is bizonyságot tesz, hogy mindaz, amit olvasunk, igaz. Hát nem így tértünk meg. Ez egy könyv. És mégis az élet kijött belőle. Az ihletett írás. Ez a csodálatos titok, hogy Isten szelleme fölkeni ezt. Olvassuk az írást, a betűt, és hirtelen ott terem mellettünk egy személy, egy láthatatlan, de nagyon élő, És azt mondja, hogy legyen világosság a szívedben. Egy személy! És mi sokszor olyanok vagyunk, mint a rossz házasok, akik nem szólnak egymáshoz. Akik egy lakásban laknak, és mégis el vannak hidegülve. Vannak ilyen házaspárok. Nem töltenek együtt időt, szellemi dolgokat se. Pedig ott a lehetőségük. Amire kihegyezem ma, hogy itt a lehetőséged. Itt a lehetőséged. Még ha eddig nem is jártál a Szent Szellem közösségében. Itt a lehetőséged, hogy értékeld, tiszteld ezt a drága szemét. Hogy újból megerősítsd a vele való kapcsolatodat. Róma 15-ben, ide jöhettek. Róma 15:29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliumának áldásának teljességével megyek, kérlek pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szerelmére. Tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek által. Agapé van itt, drága testvéreim. A szellem agapé szeretete. A szellem agapé szeretettel szeret minket, és az ige azt is jelenti, hogy neked is agapé szeretettel kell szeretned őt. A szellem szerelmére, hogy a múlt héten hallottuk szegény Károlit, most egy jó pontot adok neki, azt mondja, hogy a szellem szerelmére, ugye agapé van ott, ő még jobban fölemeli a szeretetnek egy magasabb szintre, szerelem, ő úgy használja. Én most egy jó pontot adok szegény Károlinak. Ne legyen már annyira öreg, meg ilyen szakállas, meg olyan töpörödött, most olyan, mint a rólam beszélnétek. A szellem szerelmére, tiszta szerelem, ez a szellemi szerelem, a Szent Szellemmel való kapcsolat. Így imádkozzatok, a szellem szeretetéből, a szellem szerelméből. Mindazok a személyek, akik értékelik ezt a szemét, akik felértékelik a Szent Szellemet, oda, ahova való, azok mellett bizonyságot fog tenni. Halleluja. Így van? Mondjatok egy áment erre, hogyha egyet értetek. Nézzük a Jelenések 19-et. Ez a János. Határozottan a belső bizonyosságra teszi a hangsúlyt. És aki esetleg elmulasztotta ezt az évek alatt, vagy úgy él keresztény életet, hogy csak jár Isten tiszteletről Isten tiszteletre, de nem érzi ezt a tanúbizonyságot. Úgy érzi, hogy bármikor kirángathatnák a hitben, akkor vissza kell menni oda, hogy hinned kell azt, hogy Jézus a Krisztus, és ebben a való hitben örök életed van. Vissza kell menni ide, hogy Isten megerősítse a tanúbizonyságodat. Jelenések 19. Egyébként két dolog van említve a Jelenések könyvében. Többször is azt mondja János, hogy az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételért volt száműzve. Tehát összekapcsolja Isten szelleme ezt a két dolgot, a Jézus Krisztus bizonyságtételét és az igét. És azt gondolom, hogy ez egy szellemi valóság, mert maga az ige tesz tanúbizonyságot a názareti Jézus Krisztusról. Ha elfogadjuk a Jelenések könyvét, most megint egy újat mondok, ami nekem új. Hogyha elfogadom azt, legalábbis én nekem azt mutatta az Úr, hogy ha elfogadom, hogy a Jelenések könyve nagy mértékben a tanúbizonyságról szól, amilyen mértékben elfogadom ezt, olyan mértékben fog működni az én életemben is a tanúbizonyság Krisztusról. Az egész Jelenések könyve központi személye a Krisztus. Jelenések könyve és a Szent Szellem kezd bizonyságot róla, de már a feltámadott, megdicsőült Úrról. Fantasztikus. Szeress bele a Jelenések könyvébe. Jézus ott is fölemeli magát. Vagyis Jézus János bizonyságtevése. Azt mondja, hogy én vagyok az Isten fia. Azt mondja, hogy én vagyok a hű, az igaz tanúbizonyság. Azt mondja, hogy én vagyok a teremtésnek a kezdete. Azt mondja, hogy én vagyok a bárány. Én vagyok az oroszlán. Én vagyok az Urak Ura királyoknak a királya. Én vagyok az alfa és az omega. Én vagyok az ige, a föld királyainak a fejedelme. Halleluja! Ezt szereti a Szent Szellem, látjátok? Fölmagasztalni a Krisztust, és fölmagasztalni az ő nevét, és erre áradni akar. Ez a mi Urunk.
Ez a mi megváltunk. A fiú, mint látod a jelenések könyve, kibocsátja Jánosnak a kijelentéseit, a bizonyságot, ő leírja az egyháznak, és abból, ebből te ihletettséget veszel. Természet fölötti az ige. És amilyen mértékben magunkével fogadjuk ezt a bizonyságot, oly mértékben válhatunk a tanukká. Amen. János látomásként látta ezeket. Egyenesen a mennyből, természet fölötti módon, aztán leírja, és ebből lesz az életünkben a kijelentés. Szellemből szellembe. Ha, csoda. Szóval nézzük ezt a 19-et, és most elérkezek oda, hova el szerettem volna jutni. És leborulék annak lábai előtt, 19:10, hogy imádjam őt, de mondta nekem, meglásd, ne tedd, szolgatásod vagyok neked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, imádd az Istent, hogyha azt szeretnéd, hogy az Úr melletted bizonyságot tegyen. Imád, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme. Új szövetség. Nem tölt el egy szent izgalom? Hogy a bizonyságot teszel a megértett, kijelentett igazságaidról, akkor a prófétaság szelleme működni akar az életeden? Nem csak a prófétákon, hanem rajtad, rajtam. Az új szövetség jobb. Jobb reménység van. Olyan mértékben szükség, tehát benne vagyunk, amilyen mértékben elfogadjuk a Krisztusról való bizonyságtevést, olyan mértékben tud az életünkben működni a prófétaságnak a szelleme. Akár próféta az ember, akár tanítvány. Elhisszük-e, hogy a Szentlélek vételekor, a betöltekezéskor megkaptuk azt a képességet, hogy képesek legyünk bizonyságot tenni hathatósan a Krisztusról? És úgy, hogy a prófétai szellem kiáradjon az életünkbe? Nem tanították ezt nekünk? Mert te maradj csak az utolsó sorban, üljél, esetleg legyél egy székpakoló. A prófétaság szelleme bennetek van. Ezért jött a Szent Szellem, hogy tanúbizonyságot tegyen a szívedben, utána pedig azt kimond. Erővel, hatalommal. Jézus prófétai kenettel, hívvel, drága barátaim, új szövetségben. Nem azt mondom, hogy próféta leszel, hanem tudsz prófétálni. Minden keresztény föl van kenve arról, hogy Krisztus hatékony tanúbizonyságtevője legyen, meg tudjon a Szentlélek, megnyilvánulni rajta, de mondjuk ez nem azt jelenti, hogy evangélista lesz, értitek? Mint ahogy minden hívő el van hívva arra, hogy hallja Istennek a hangját, mégse lesz mindenki próféta. De maga az ajándék a bizonyságtevésedre működik. Ezt mondta el Jézus a János evangéliumában. Bizonyságot tett az Úr mellette jelek, csodák által, égi hang által. A bizonyságtétel nem lesz erővel, hatalommal teljes az életünkben, viszont ha nem értjük a vért, nem értjük a megigazolást, nem értjük a felültetésnek az üzenetét. Ez van a János 19-ben, a János 12-ben, amit felolvastunk. És amire rájöttem, hogy Isten királysága csak akkor kezdődik el igazán, amikor a Krisztusról szóló bizonyságtételt hirdetjük. És újból be kell ezt indítani. A királyság lényege a Krisztusról szóló bizonyságtevés ugyanis. Nézzük meg az Ezékiel 37-et. Prófétai kenetel áldott meg minket, és áld meg minket az Úr azért, hogy róla tegyünk bizonyságot. Halleluja! Ezékiel 37. Megkaphatom azt a másik? Igen. Egyszerű fordítás itt volt az előbb. Eltetted? Köszönöm. Inkább az egyszerű fordításból szeretném olvasni. Meg szeretném mutatni, hogy működik a hitem szerint, amit az Úr, hiszem, hogy az Úr megítéltek, mutatott nekem az Ezékiel 37-ből. Miért kell ez a prófétai kenet? Azon kívül, hogy bizonyságot teszünk a hívőről. Ez egy mai friss üzenetem, ezről nem szerettem volna beszélni, de elmondom, 37-es. Az örökkévaló rám helyezte a kezét, és szelleme által kivitt egy tágas völgybe, ami tel is tele volt csontokkal. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hevert szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak.
A Szent Szellem vitte el oda a csontokhoz. A Szent Szellem megmutatja a való igazságot? Megmutatja. Megmutatja a valós helyzetet? Megmutatja.
Akkor az örökkévaló megkérdezett, emberfia, mit gondolsz? Megelevenedhetnek ezek a csontok? Azt válaszoltam, ó uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Ekkor azt mondta nekem, profétálj ezekről a csontokról. Ezt mond nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. Ezt mondja, uram, az örökkévaló. Lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljetek. Inakat és izmokat adok rátok, bőrrel borítalak benneteket, és szellemet adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és akkor nagy mendörgést hallottam. Aztán láttam, hogy a csontok nagy zörgés közepette, kezdtek egymáshoz illeszkedni, majd a szemem láttára inak izmok növekedtek rajtuk, végül bőr borította be a testeket. Szellem azonban még nem volt bennük, nem lélegeztek. Ekkor az örökkévaló ismét szólt hozzám. Profétálj a szellemnek, emberfia. Profétálj, mondd nekik, ezt mondja, uram, az örökkévaló, jöjj elő a négy égtáj felől, és lehelj életet ezekbe, akiket megöltek, hogy feléledjenek. Tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és ekkor szellem szállt a földön fekvő testekbe. Azok pedig életre keltek, és talpra álltak, és hatalmas sereg lett belőlük. Amen. A női alkalma beszéltem a lányoknak egy olyan tapasztalatomról, amiről Lalival is sokat beszéltem, hogy miben kell megváltozni szerintem. Nagyon, mi az a dolog, amiben meg kell változnunk, és amit nekem is az Úr mutat már egy idő óta, és nagyon nehéz munka, az, hogy ne hiány evangéliumban gondolkodjak. Ne abban gondolkodjak, ne úgy éljek, hogy mi nincs meg. Emlékeztek, mondtam a lányok. És nehéz munka volt, mert ezt meg kell tanulni úgy imádkozni, hogy ne abból imádkozzál, hogy mi nincs. Uram, ez van. Uram, az van az életem. Ez van az egyházba. De ahhoz, hogy analizáljunk, ahhoz nem kell hit. Isten nem csak azt mondta Jánosnak, hogy itt vannak a csontok, aztán ennyi, és kész. Nagyon sok keresztény így gondolkodik. Elmondja, mi folyik az egyházban, és azt hiszi, hogy nagy proféta. Igen. De gyerekek, ez nem a profétai kenet. Értsétek meg! Az analizálás nem a kereszt, nem a profétai szellem. A profétai szellem az, aki a helyreállást meglátja, a jövőt meglátja. Tudjátok, mit jelent az, hogy proféta? Profétálni? Isten előtt áll, Isten előtt szól, és előszól valamit. Hírnök, valamit lát, és kimond. Teljesen más a profétai kenet. Azért van küldve, hogy helyreállás legyen. A profétai kenet látja, hogy van maradék. A profétai kenet látja, hogy van 7000 ember. A profétai kenet nem keserűen ott ül, és nem lát reménységet, hanem az új szövetség, a jobb reménység beállt. Elvitte ide a száraz csontokkal teli helyre. És ott akkor megállt, és vége. Amen. Sok mai proféta ezt látja. De ehhez nem kell kenet. Szoktuk mondani, egy kétfülű, egyórú, kétszemű keresztény is látja, hogy mi folyik az egyházban. Nem ehhez kell a kenet. Nem ehhez kell a hit. Hanem ahhoz, hogy profétálj. Mert a Szent Szellem a jövőt, bekövetkezendőt megjelenti számodra. Azt kell meglátnod. A profétai kenet megmondja a reálist, a valóságot, de ott nem áll meg. Az új szövetségben, amen! Helyreállás szól. És azt mondja, látod ezt? És tudod, mi a baj? Kenet nélkül nem fogod látni. Csak a keserűséget, a szomorúságot. De könyörgöm, hogy nem vagy proféta. Nem csak a realitásra van szükség, drága testvéreim, most 2015-ben. Mert ezt még a világ is látja. Gazdasági vezetők látják. És az egyházban is. Aki már forgolódik az egyházba 10-20 éve. Nem erre van szükség, hitre van szükség, hogy a tanúbizonyságot kimond, hogy lásd azt, hogy Isten dicsőségesen föl fogja építeni az egyházat. Természetesen lesznek, akiket nem. De mi nem arra tesszük a hangsúlyt, hanem a maradékra profétálok. Az Isten akaratára fogok profétálni. És tudjátok, ha megvan a kijelentésed, akkor bizony profétálni fogsz. Profétálni fogsz. A megoldást látja a profétai kenet a realitáson túl. A helyreállítást, a feltámadást látja, az egyház felemelkedését látni fogja, a növekedést, az áttörést. Nem azért jön csak a profétai kenet, hogy megmondja az igazságot. Része. De mi Istenünk a lehetetlen Istene, aki az életedet helyreállítja. Amikor úgy érzed, hogy egy nagy csont vagy, egy nagy tetem vagy. Amikor úgy érzed, hogy nincs élet benned. Akkor jövök én, jövök te, és oda mondod a testvérednek, hogy éledj meg! Újulj meg! Mert bennem van Istennek a szelleme, a tanúságtevő bizonyságot tett az életembe, és meg tudsz újulni. És szólok, és profétálok. Kik mernek ma pont profétálni? Akár a családjukra. Oda hívja a családját, leülteti a kis Jákobot, mit tudom én, Sámuel, stb. A gyülekezetbe, és azt mondod neki, fiam, ma profétálok. Ma profétai nap van. Profétálok a jövődről. Ki csinálja ezt? Senki. Mert nem látunk mennyei szellemi dolgokat. Ki profétál a feleségének? Ülj le, asszony! Hagyd abba, légy szíves a főzést. Ülj oda! Az Úr téged elhívott. És azt mondja neked az Úr, hogy hall csak, leány, szépségedet az urat, urat kívánja, király kívánja. Hódolj neki! A házasságban van-e szellemi kapcsolatod a férjeddel? A feleségeddel? A gyermekeiddel? Természetesen, ha megtér. 149-es. Dicsérjétek az Urat, aratás gyülekezete. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében, Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban. Dicsérjék az ő nevét tánccal, dobbal, hárfával, zengjenek neki. Mert kedveli az Úr az ő népét, és a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Figyelj, vigadozzanak a kegyesek tisztességben, újjongjanak nyugvóhelyükön, Isten dicsőítés legyen a torkukban, és kétélű fegyver a kezeikben. Amen. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket, hogy láncra fűzzék a királyaikat, hogy főembereiket pedig vas bilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére, dicsérjétek az Urat. Ez a kifejezés, amit itt olvasol, hogy lánccal kötözték meg a királyokat. Egyezik, képzeljétek el, ugyanazzal az újszövetségi szóval, amikor a megkötözni az erős ember. Emlékeztek a Máté 12-ben? Megkötözni az erős embert. Ugyanaz a szó van ott. Megdöbbentem. Tehát már az ószövetségben hittek abban, hogy a dicséret azért van, hogy az ellenségeiktől megszabaduljanak. Dicsérték az Urat, és tudták, hogy az ördögnek el kell távoznia. A háborúban, ahogy Józsafátnál látjátok, Józsafát királynál, ti maradjatok vesztek, és dicsérték az Urat, és Isten győzelmet alatott felettük. A dicsőítésnek ereje van, és az ellenség elleni harcra kell fölhasználni, amikor itt vagyunk. Úgy, mint ahogy olvasod Silást, ugye? Ott a börtönben olyan ereje volt a dicsőítésüknek, hogy össze voltak verve a kalodában. Kalodában voltak. Tele voltak, véreztek. És olyan ereje volt annak a két embernek a dicséretének, hogy leszakadtak a bilincsek, föltárult a börtön ajtó. A Kettő Királyok 3-ban arról olvashatsz, hogy Júda, Izrael és Edom harcba kerülnek a moábitákkal. De a sivatagban elfogy a víz, és az egész tábor ott van, és az állatok is nem kapnak vizet, és ezért oda fordulnak Elizeushoz. Kettő Királyok 3:15. Az örökké, a 14-es. Az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogyha nem lennék tekintettel Józsafátra, Júda királyára, veled szóba nem állnék, még csak rád sem néznék, De jól van, hívjatok ide egy hárfás zenészt. Amikor pengetni kezdte a hárfáját, az örökkévaló keze megérintette Elizeust. Aki mit csinált? Profétálni kezdett. Ugyanis a dicsőítés, ami bizonyságtevésünk része. Amikor ide eljöttök velem együtt, és dicsőítjük az Urat, akkor mi bizonyságot teszünk a szellemvilág előtt, az Atya, a Fiú előtt, egymás előtt. És erre megindul a prófétai szellem. Figyelj, ahogy pengetni kezdte a hárfáját, nekünk nincs hárfánk, de még lehet, az örökkévaló keze megérintette Elizeust, és nézd meg, a dicsőítés arra való tulajdonképpen, hogy le tudjon szállni Isten prófétai szelleme. És nagyon megkönnyíti az Isten tiszteleteket, ha jó a dicsőítés. Jó, azt úgy értem, hogy szellemi. Én nem is a minőségre szeretnék beszélni, hanem maga, ugye adott a mi tudásunk, ezt mindenki tudja, a szellem a lényeg. A szellemnek a megnyilvánulása. Hogy előkészítse a dicsőítés, a felkent prédikációt. Amikor ide kiállunk dicsérni az Urat, és ti is dicséritek ott az Urat, imádkozzatok azért, hogy Isten prófétai szava kijöjjön a prédikátorból, az igehirdetésből, a dicséretről. És nézd meg, mit csinál? Rögtön megérintette Elizeust, az örökkévaló keze, és prófétálni kezdett. Ugye nincs víz, az a lényeg. Ezt mondja az örökkévaló. Figyelj, megtelnek vízzel a gödrök ebben a kiszáradt folyómederben. Nem lesz sem szél, sem eső, mégis megtelik az egész meder vízzel. Tehát nem azt mondja, Uram, kérlek, könyörgöm, Uram, kérlek, adj vizet. Megtelnek. A szellem bizonysága belül. Már nem könyörög. Nem könyörgött a prófétai szellem benne, hanem tudja, hogy mi van. Tudja, hogy képes arra, hogy a kenet kiáradjon. Megint ez a belső identitásod. Hogy tudod és tudod, hogy amikor beszélsz egy embernek, bizonyságot teszel, amikor prédikálsz, a Szent Szellem ki akar áradni. Megtelnek a vízzel a gödrök ebben a kiszáradt folyómederben. Nem lesz sem szél, sem eső. Mégis megtelik az egész meder vízzel. Ihattok bőven belőle, ti is, meg állataitok is. Be van töltve az egyik. És figyelj, ez nem elég. De még ez is csekéség az örökkévaló számára, ezen fölül még a moábitakat is kiszolgáltatja nektek. Elfoglaljátok majd megerősített városaikat, minden fontosabb várost, kivágjátok a hasznos fákat, betömitek a forrásaikat, és köveket szórtok a szántóföldjeikre. Másnap reggel az ételáldozat idején Edom felől hirtelen vízáradat jött, és elöntötte az egész vidéket. A prófétai szó elvégezte. A prófétai kenet. Győzelmet hoz. Na és ezt akarja elvenni az ördög. Ezt a tanúságtételt a hívőkről. Hogy ne prófétáljanak a megszáradt tetemeknek, a csontoknak. Hogy az életedben ne szólj. Ne szóld Istennek az igéjét. Ne mondd azt, hogy a mai napon betöltek ezek Szent Szellemmel. Nem engedi, hogy azt mondd, hogy ma meg fogok újulni a Jézus nevében. Azért, mert tudom, hogy kinek hittem, és ki él bennem. A harcra ez kell. A harcba akarunk menni az ördög ellen. Ha áttörést szeretnénk a gyülekezetünkbe, már nem könyörgésről van szó, hanem használnunk kell, amink van. Az életünkben, a családunkban. Kérlek, most lássátok meg, mit mondok. Most értsétek jól. Ne könyörögjünk már. Most, figyelj, meg kell hallani, hogy a Szent Szellem mit mond most. Ma mit szól hozzád? Ne könyörögj! Szólj! Bátran! Kijelentésből! Szólj! Az aléteából, az átét kinyilatkoztatásaidból, és szólj, szólj, szólj! Ez a tanúságtevés, amiben meg kell erősödnünk mindannyiunknak. És megvan adva ez a lehetőség, ez a jó hír. Amen! És legyőzzük az ördögöt. A bárány vére által, és a bizonyságtételünk beszédével, a megvallással. Hogy előre szólunk, mert mit mondtam, mi a prófétai szó? Előre szólni, kijelenteni dolgokat, és látni a jövőt. Az ószövetségi próféták mind-mind szóltak az igaz életről, a szentségről. Ebben nem különbözik az új szövetségi próféta. Ugyanúgy ő is fogja ezt hirdetni, de látja a megoldást. Látja a megoldást, a helyreállást. Ugyanis az új szövetségi prófétáknak nagyobbnak kell lenni a vigasztalásnak a szívükbe. Mert ott a szellem, ott a Szent Szellem vigasztalása belül, és Isten azt szeretné, ha még a pulpitusról is vigasztaló üzenetek is menjenek. Bátorító üzenetek, hogy van víz, hogy lesz víz az életedben. Amen.